Ferences Félóra, Asszisi Szent Ferenc nyomában Krisztus felé. Szeretettel köszönti Önöket, Mihály testvér.
Kedves hallgatók, a házasság hetében vagyunk, amikor sok szó esik a szeretetről, hűségről, kitartásról, odaadásról. Számunkra, szerzetesek számára, Istennek szentelt személyek számára alapvető és szintén nagyon fontos erényekről van szó, amikor az imént felsoroltakra gondolunk. Február elején, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén február 2-án volt az Istennek szentelt személyek világnapja. Most a házasság hetében, a Ferences Félóra mai adásában, amikor szeretettel meghívom a kedves hallgatókat, hogy hallgassák meg Bátor Botond Pálus atya prédikációját, amelyet a Csíksomlyói Kegytemplomban mondott a szerzetesek világnapján, arra bátorítom Önöket, hogy igyekezzünk a saját élethivatásunk, életformánk Istennek tetsző megélésére úgy, hogy egymást támogatjuk, egymásért imádkozunk, és egymás hitéből, küzdelmeiből épülünk arra az isteni kegyelemre alapozva, amely bennünket épít, támogat és meghívott arra az életformára, amelyet ajándékba kaptunk. Hallgassuk meg tehát Botond atya prédikációját, majd a prédikációt követően egy segítő nővér tanúság tételével egészítjük ki az Istennek szentelt élethivatásnak a bemutatását.
Krisztusban, kedves testvérek, kedves szerzetes nővérek, szerzetes testvérek, mai ünnep a találkozásnak és a tisztulásnak az ünnepe, és talán ez gondolkodtatott el azon, hogy mit is jelent a megszentelt élet, amely persze nagyon sok családot foglal magába, a fogadalmakat tevő emberek Istennek oda szentelt élete, amelyre sok minden jellemző, de talán pontosan ez a két dolog is a mai ünnepnek. A gyökere, a találkozás és a tisztulás. A keresztény ember élete különben mindig találkozás, nem lehet magába zárkózott keresztény életet élni. És a szerzetesek is már a kezdeti időszakban, akkor is, amikor remeteként éltek, időközönként találkoztak emberekkel, találkoztak időközönként egymással. Egyes remete életében ez a találkozás talán csak egyszer vagy kétszer fordult elő, de többségében elmondhatjuk, hogy többször összejöttek, vagy legalábbis elmentek egy idősebb atyához, hogy tanácsot kérjenek tőle, vagy elmentek éppen a remetékhez, mert a szent életük sokfelé elterjedt annak híre, és szerettek volna tőlük tanácsot kérni. A találkozás nem lehet az ember életéből kizárni. És a jelenlévő kedves testvérek biztos megbocsátják nekem, hogyha mostani beszédet egy kicsit kiélezem, kisarkítom a szerzetességre. Bár azt gondolom, hogy a családon belül is nagyon sokszor sok minden hasonlóan kellene, hogy működjön, mint a szerzetesi közösségekben. Egymással is, a renden belül gyakran találkozunk, ha akarjuk, és akkor is, ha nem akarjuk. Akkor is, amikor egy kicsit már nehéz a másik nekünk. Amikor már, ahogy az öreg pálos szerzetesek sokszor mondták, belelátunk mi már egymás zsebébe is. Nap mint nap. De hát így van ez a családban. Házastársak között, szülő és gyermekek között is. Talán éppen ezért könnyebben elszaladnak olyan szavak, amivel bele tudunk gyalogolni a másiknak a lelkébe. Hát te úgyis olyan vagy már. Néha sajnos ezt is mondjuk. De törekednünk kell arra, mint ahogy a Szent Mise elején a gyertyák megáldásakor kezünkben tartottuk Krisztus fényét, hinnünk kell abban, hogy mégiscsak mindezek ellenére képesek vagyunk arra, hogy ezt a fényességet át tudjuk adni, és észre tudjuk venni a másikban is ezt a fényt. Néha úgy érzem, hogy 27 év alatt, amióta a rendi közösségben vagyok, semmi sem változott, és mégis rengeteg minden változott. Legfőképpen igazából talán nem is a környezetem változott. Annak ellenére, hogy más-más kolostorban kellett élni, hanem a Jóisten valamit a szívemben változtatott meg, én sajnos ugyanolyan maradtam, mint amilyen voltam, legalábbis kívülről így néz ki, de sok mindent másképpen látok. Az egyik nagyon fontos dolog, amit a szerzetesi életben meg kell tanulni, amit öreg Pálos atya, novicius mesterem mondott, soha se azért adjál hálát, hogy Pálos szerzetes vagy, hanem azért adjál hálát, hogy Pálos szerzetes lehetsz. Óriási különbség. Kedves testvérek, soha se azért adjunk hálát, hogy esetlegesen kívülről nézve jobbak vagyunk talán, mint mások. Sokszor a gyontató székben férfiak s asszonyok mondják, hát, imádkozni szoktam, káromkodni nem szoktam, hát, másokat nem bántottam meg, na, nincs bennem harag, nincs haragosom, legfeljebb rám haragszanak. Mindig irigykedek, amikor ilyen gyónók vannak, de jó neki. Hát ha már egyszer így érzi, akkor mondja azt, hogy köszönöm Istenem, hogy ilyen vagyok, nem, ilyen lehetek. Mert ez csak is a te ajándékod. Az más kérdés, hogy most valóban így van-e vagy sem. Na most az, hogy meghívott a Jóisten bennünket valamelyik szerzetesi közösségbe, megszentelt életnek valamelyik formájába, ez egy lehetőség. Csodálatos lehetőség. Ajándék. Úgyhogy most köszönjétek meg, nem azt, hogy szerzetesek vagytok, hanem hogy lehettek. Hogy a megszentelt életet élhetitek. Hogy megkaptátok az Istentől ezt a csoda ajándékot. Megint csak a régi emlékek, azt hiszem, hogy sokan vagyunk így, hogy a noviciátusból élünk. Sokszor elmondta az öreg novicius mesterem, hogy a szerzetes élet az egy művészet. De azt gondolom, hogy a keresztény élet is művészet, mert valahogy az ember, mint egy szobrot kiformálja Isten kegyelméből azt az embert, akit Isten akarja, hogy legyek. A szebbik énünket, amelyik olyan gyönyörű tud lenni. És Isten lehetőséget ad arra is, hogy ebben tudjak segíteni a másiknak. Csodálatos művészet, a szépet, a jót, az igazat megformálni, megalkotni, amely Istenről beszél. Élő anyag van a kezünkben, amit formálhatunk. Az életünk csupa lehetőség, és a művészetünk talán ebben áll, ezt fölismerni, és ezt jó értelemben kihasználni. Másik gondolat, amit szeretnék itt megosztani a kedves testvérekkel, és megint csak legfőképpen a megszentelt életet élő testvéreimmel, most mondhatnám azt is, hogy ferences, vagy piarista, szeretett misszionáriusa, elnézést, hogyha sok mindenkit kihagyok. De most hát nyilván én a rendemben vagyok. Az egyik nagykáptalanon az egyik rendtársam azt mondta, nem mindegy, hogy a pálosoknál vagy, vagy pálos vagy. Kérdezd meg magadtól, hogy te a ferenceseknél vagy, vagy ferences vagy. Kérdezd meg magadtól, hogy te ebben vagy abban a közösségben vagy, vagy te az vagy. És ehhez kapcsolódik rögtön, amikor az ember érzi, hogy én nem a pálosoknál szeretnék lenni, hanem pálos akarok lenni, akkor mindenért felelősséget vállalok. És nem azt várom, hogy a környezetemben lévő testvérek vért izzadva tegyék jobbá a környezetemet, hanem én teszek meg mindent, ami amit megtehetek. Vagyis a szerzetesi életnek van egy csodálatos küldetése. Amikor tudjuk, hogy van egy rendalapítónk, minden szerzetes közösségnek van valakije, aki létrehozta azt a közösséget. Egy valaki. És emellett van évszázadok alatt sok ezer, sok százezer, esetleg akár még nagyobb közösségeknél millió is. Mert hogy te magad, szerzetes testvér, szerzetes nővér vagy a rend alapító. Te is rend alapító vagy. Nem várhatod el, hogy a másik alapítsa a rendet. Nem várhatod el, hogy majd valaki egyszer létrehozta a te közösségedet, aztán éppen meg vagyok benne. Te vagy a rendalapító, ott, ahol éppen vagy, te alapítod azt a közösséget. Rólad fogják elmondani az emberek, hogy ez a szerzetesség közösség. Igen, vagy hát. Rajtad múlik. Nem aki melletted van, nem a másikon, nem azon, aki ott volt és előtte elrontotta. Ne törődj azzal. Te vagy a rend alapító, ott, ahol éppen vagy. Annak az alapítónak a szellemében, akit a Jóisten kiválasztott, a Szentlélek Úristen megadta neki a kegyelmet, hogy elindítsa a te közösségedet. Gyújtsd meg a gyertyát, a fényt körülötted. A szerzetesi életünkben, főleg a újoncében, amikor nevelnek bennünket, akkor nagyon fontos az, hogy megtanuljunk hallgatni. És aztán azt is meg kell tanulnunk, hogy meg kell tanulnunk beszélni és elmondani dolgokat. De amíg nem tudok hallgatni, addig nem is tudok elmondani dolgokat. Ez is művészet. Művészet hallgatni, és művészet elmondani azt, amit el kell mondanom. Mind a kettő művészet. Egyik a másik nélkül nem megy. Ezért olyan fontos nekünk az imádság, hogy közel kerüljünk Istenhez, hogy Isten drága szent lelke ott működjön a szívünkben, hogy amikor kell, akkor hallgassunk, és amikor kell, akkor tudjunk megszólalni, és nem összekeverve a kettőt. Jaj, de jó a házasságban is, hogyha ez tud működni. Egyszer valakitől hallottam, hogy jó, rutinos házaspárok voltak már több évtizede, és megbeszélték egymás között, hogyha valami történik rajtuk kívül. Ugye nagyon sokszor az van, hogy a férfi hazament a munkahelyéről, és a munkahelyi problémák miatt rázódította a haragot a feleségére, és akkor megbeszélték, hogyha megy haza, akkor valami zsebkendőt betűz az ingjének a főső zsebébe, hogy azonnal kilóg, és hogyha leveszi a kabátot, az asszony rögtön látja, hogy kilóg az a zsebkendő, úgyhogy békén hagyja. Ugyanígy az asszony is mondta, hogy ha majd valami bajom van, a gyerekekkel ide-haza fölhúztak, fölidegesítettek, vagy leégettem a pörköltet, akkor fölkötök egy konyharuhát a fogasra, hogyha megjössz, akkor lásd, hogy most ne szólj hozzám, majd beszélünk, de most, hogyha hozzám szólsz, robbanok. Ez csak egy gyakorlati dolog, de drága testvérek, mennyi mindent elrontunk azzal, hogy rosszul beszélünk, és rosszul hallgatunk. Művészet. Ezért fontos a szerzetes életében az első és legeslegfontosabb feladata nem az, hogy mit csinálunk, hanem hogy tudjunk imádkozni, és szeressük az imádságot. És legfőképpen közösségben szeressük az imádságot, mert a legcsodálatosabb kommunikáció, amikor együtt imádkozzuk a zsolozsmát. Ennél szebb párbeszéd nincsen. Nyilván nem kiiktatva azt, hogy egymással beszélgessünk, de a kettő együtt működik a legjobban. És még egy utolsó gondolat, egy csokor, amit el szeretnék mondani ezen a szép ünnepen, ami szerzetesi életünkkel kapcsolatosan. Nagyon szerettem azt a könyvet, jól emlékszem, talán a kármelita nővérek adták ki, Idegen a paradicsomban. Egy pap kéretőzött be egy szemlélődő szerzetesi férfi kolostorba, és különleges engedéllyel ott élhetett úgy, hogy fölvette a szerzetesi ruhát, ha jól emlékszem, fél évig. És amikor már egy pár hónapot ott volt a közösségben, akkor megkérdezte az egyik szerzetestől, hogy mit gondol, beválok, beválnék itt a közösségben? A másik egy kicsit gondolkodott, és azt mondta, senki sem beszél magáról, úgyhogy beválna. ugye értjük. Thomas Merton nagyon jól fogalmazza ezt meg. A legjobbak éltek a legegyszerűbben, a legkevésbé feltűnően. Az átlagos szabályok szerint viselkedtek, minden cirkusz és látványosság nélkül. Nem mondták magukra a figyelmet, egyszerűen megtették azt, amit kellett. S mégis, mindig ők voltak a legboldogabbak és a legbékésebbek. És ilyenkor, amikor érzem ezt a békét, ezt a belső boldogságot, amikor érzem azt, hogy a szerzetesi szabályok, amelyek a közösségemhez tartoznak, azok az enyémek, beleivódtak a húsomba, a vérembe, amikor már nem tudok nélküle élni, olyan vagyok, mint amely hal ki van vetve a partra, akkor a tetteim, a cselekedeteim, a szavaim egyre inkább az én közösségemet, a szerzetesi közösségemet szolgálja. Ő érte élek, ő érte vagyok, ő érte kelek föl, s feszek le este, s ha bűnt követek el, akkor az én drága közösségemet bántom meg, és ezzel Isten országát építem, és ezzel ezeken az eszközökön keresztül lépek oda Jézushoz. Különben a család is ilyen ám, ha komolyan vesszük. Csak így tud működni. A közösség az nem érzelmi dolog, írja a nagy liturgikus Románok Vardini, amikor a fiataloknak ír Levelek az önnevelésről című könyvében, hanem folyamatos önmegtagadás műve, ahol az ember elsősorban nem birtokolni akar valamit, hanem adni. Aki ezt gyakorolja, a végén sokkal többet fog kapni a közösségi életből, mintha a legbensőségesebb lelki körökkel foglalkozott volna. 27 év alatt azt láttam, hogyha ez eszembe jutott, és ebbe az irányba mentem, akkor egyszerűen észrevettem, hogy virágok nyíltak körülöttem a testvérekben. Akárhogy is, akármilyen formában is viszonyultak hozzám. És abban a pillanatban, amikor rossz értelemben elvárásokat támasztottam velük szemben, akkor mindig elkeseredett voltam és szomorú. Aztán egyszer döntöttem, hogy nekem ebből elég. És olyan érdekes, hogy ők is, ha picit is, velem együtt tudtak változni, segítettek nagyon sokat. Kedves testvérek, a mi keresztény életünk találkozás és tisztulás. Az egymás felé közeledésben, ebben a lemondásban, amikor közben ajándékot is kapunk, tisztul a szívünk, a gondolataink, az érzéseink. Hamis indulataink lecsendesednek, ha időközönként elő-elő türemkednek is, és egyre inkább érezzük, Uram, jó nekünk hozzá tartozni. Ez a legcsodálatosabb és a legszebb az életünkben.
Amen.
Kedves hallgatók, Bátor Botond Pálus atya prédikációját hallhatták, amelyet Csíksomjón az Istennek szentelt személyek világnapján mondott el a kegytemplomba. Végezetül pedig hallgassák meg Csillag Csilla segítő nővér tanúságtételét, amelyet szintén a szerzetesek világnapján mondott el Csíksomjón gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén.
A mai tanúságtételem, vagy nem tudom, hogy hogy is nevezhetném, a Szentírás mentén szeretném egy kicsit felvezetni. A nevem Csillag Csilla, Gyimes Középlokon Hidegségen születtem, és ott is nevelkedtem, a szüleim vallásosan neveltek, és amikor elértem azt a kort, amikor éreztem, hogy hitemmel egy kicsit mélyebben kellene foglalkoznom, akkor most azt mondom, hogy a gondviselés a segítő nővérekhez vezetett, mert ott több programon részt vettem, és akkor tudatosult bennem, hogy Isten egy kicsit többre hív, talán, mint családban, vagy egyedül élni. Szüleim természetesen férhez szerettek volna adni, és amikor közöltem velük, hogy a jó Isten engem, mint Jeremiás profétát is rászedett, és én hagytam, hogy rászedjen, ezért elmegyek és megnézem, hogy hogyan élnek a segítő nővérek. Ennek már lassan 20 éve, illetve 18-dik, és nagyon sokszor megtapasztaltam, amit olvashatunk, és amit mondott Jézus az apostoloknak János evangéliumában, hogy nem ti választottatok engem, én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy sok gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Hogy mik ezek a gyümölcsök az én életemben, azt sokszor látom, sokszor érzem, ízlelem, és sokszor nem. Ott vannak a kísértések, megpróbáltatások, akár közösségi életemben, vagy munkámban, de ott vannak a szép oldalai, a gyümölcsök is, amikor akár egy gyerekkel, akár egy beteg ágyán mellett ülve, vagy éppen fiatalokkal beszélve, megérzem, hogy kereső emberek ugyanúgy, mint én, és talán egy kis fényt szeretnének, hogy mutassak nekük. Ekkor egy kicsit megérzem azt, amit az alapítónőnk is gyakran mondott, hogy legyen ő a gondviselés gondviselése, és így próbálom a mindennapokat élni. Most jelenleg Csíkszentdomokoson lakom, a rendünk, mivel 4 országhozban, egy tartomány vagyunk, 4 ország tartozik hozzám, ezért gyakran megtapasztaljuk azt, hogy akár más országban, vagy más helyiségen tevékenykedünk, élünk. Én jelenleg most a kórház pasztorációban dolgozom, és lelki gondozóként Isten szeretetét, melegségét, gondviselését próbálom az emberek közé vinni és megmutatni. A rendünk Szent Ignáci lelkiségét is éli, és hogy megtalálni Istent mindenben, ez is egy feladatunk, erre is törekszem, nem csak imában, munkában, hanem akár egy szép természeti tájon, vagy egy ember mosolyában, vagy akár kétségbeesésében is megtalálom gyakran, és igyekszem megtalálni Istent és őt dicsőíteni. Nem szeretnék hosszú lenni, ezért most be is fejezem. Nehéz beszélni az életről, hivatásról, de éppen ma reggel kaptam egy üzenetet, és meg is szeretném osztani most önökkel. Gyakran gondolok én erre a szentírási részre, de úgy érzem, hogy egy kicsit a mai napomat és a további életemet is jó lenne, hogy még inkább beragyogja. Apostolok cselekedeteiből való, igazából a Zsoltárok könyvéből is, és így szól. Megmutattad nekem az élet útját, és színed előtt örömmel töltesz el, arcoddal együtt lakva, meg fogsz majd tölteni jó kedve. Ezt kívánom önöknek is, erőt, a jó kedvet, Istenben való bizalmat, és imádkozzunk egymásért.
Önök a Ferences félórát hallgatták. Assisi Szent Ferenc nyomában Krisztus felé. Továbbra is hasznos időtöltést, lelkiépülést a Mária Rádióval. Köszönöm a figyelmüket, Mihály testvér. Pax et bono.
Hírpercek.